szentelje meg Isten tiszteletünket, az élő és örökké való Úristen, aki teremtette az eget és a földet, és helyet adott nekünk itt embereknek. Fogadjátok testvérek szívesen, és hallgassátok figyelemmel az ígét, amint írva van nekünk a mai új szövetségi kalóz szerinti ígénkben, Pál apostol Tesszalonika beli gyülekezethez írt második levele, második részének a 13. versétől a fejezet végéig terjedő szakaszában. A megnevezett helyen a második tesszalonikai levél második részének 13. versétől a következő ígék vannak a Bibliában. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor, értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig, ami Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Isten lelke áldja meg az ő igét, annak hallgatását, szívünkbe befogadását. Gyertek, imádkozzunk, válaszoljunk az ígére. Mennyei édesatyánk, aki mindenestől meghatároztad az életünket, és akinek gyermekei lehetünk, hogy figyeljünk a szavára, aki adtál nekünk helyet a történelem egy idejében, aki adtál nekünk nemzetet, földet, ahol élhetünk. Köszönjük neked hálaadással ajándékaidat. Kérünk téged, hogy légy irgalmas hozzánk. Megvalljuk, hogy sokszor, sok mindenben vétettünk ellened, elhagytuk a te általad számunkra adott útat, és magunk is haszontalanságra jutva kétségbejtő helyzeteket produkáltunk. Szégyenünket hordjuk magunkkal, de kérünk, hogy légy szeretettel mégis. Megtérő fiaidként fogadj bennünket ezen a mai Isten tiszteleten is, és áld meg az ígét, hogy az a Szentlélek által bennünket vezessen, megerősítsen, hogy életünket gyümölcsözővé tegye. Kérünk téged, áld meg minket. Amen. Az ige hirdetésére készülve a gyülekezet énekelje a 162. dicséretet. A 162. dicséret így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. igéjét, melynek alapján szeretném ma az ő üzenetét a gyülekezetnek a prédikációban tolmácsolni. A mai igénk az előbb felolvasott bibliai szakaszban van, Pál apostol második Tesszalonikába írt levele második részének a 16. versében. A 2. Tesszalonika 2.16-ban ezt az igét olvassuk a Szentírásban. A mi atyánk, aki szeretett minket, kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg. Kérem a gyülekezetet, foglaljon helyet. Szeretettel köszöntöm a mai vasárnapon immár másod ízben az elmúlt vasárnap után a jelenlévő Bekerle-telepi református gyülekezetet. Mivel a lelki pásztoruknak dolga támadt délvidéken, meghívásra keresett helyettest így talált engem. Köszönöm, ha a gyülekezet elfogadja tőlem az ige hirdetést. Korábban én a templomtéri gyülekezet lelkipásztora voltam nyugdíjazásomig. Az elmúlt vasárnap három olyan dologról szólt az ige a Tesszalonikai levél, az első Tesszalonikai levél alapján, amelyet Isten minden benne hívő ember szívében táplálni szeretne, ahogy a kertben a palántákat is az, aki ezzel foglalkozik. Túlcsorduló szeretetet kíván növelni bennünk, hogy ne csak azokat szeressük, akik ezt érdemlik, hanem azokat is, akik nem, vagy akik másképpen gondolkoznak, vagy mások. Túlcsorduló szeretetet táplál az övényben. Erős és szilárd álhatatosságot a hitben, a szív szilárdságát akarja munkálni mindenkiben, hogy ne tántorodjunk meg a hitvallásunkban, sem az ő hozzávaló tartozásunkban. És fedhetetlenséget szeretne növelni mindenkiben, napról napra, erőről erőre, ige hirdetésről ige hirdetésre, növekedjen bennünk, hogy ő hozzá tartozunk, aki szent, igaz, és mi is az ő arcára, lelkére formálódhatunk. Ezt Isten munkája azok szívében, akik kiteszik az ő szívüket az ő munkájának. Ez történik az Isten tiszteleteken. A mai igényben pedig arról van szó, már a második Tesszalonikai levélből, ebben a szakaszban nagy hálaadással van Pál apostol a gyülekezetért, amelynek sok megtapasztalással, az ő szívében hálaadással való cselekvései vannak, az ő iránta való szeretetben is. Itt arról beszél Pál apostol, hogy Isten megajándékozta a benne hívőket két nagyon fontos dologgal, talán a legfontosabbakkal a keresztény hitben, amiből az egyik a vigasztalás, a másik pedig a reménység. A vigasztalás és a reménység. Tehát ma én szeretnék a gyülekezetnek a vigasztalásról és a reménységről beszélni. Túl vagyunk áldozó csütörtök ünnepén az elmúlt héten, bár eléggé hétköznapi eseménynek számít manapság a keresztény gyülekezetekben, azért az az első keresztények életében mégis komoly ünnep volt, hiszen Jézus Krisztus fölment a mennybe, a tanítványoknak pedig ígéretet adott, hogy nem hagyja őket magára, hanem eljő, és a Szentlélek kitöltetik reájuk. Várjátok az atyának ezt az ígéretét, jó reménységgel, hogy ez valóban megtörténik, és az áldozó csütörtök és pünkösd közé eső idő így annak a várakozásnak az ideje, amíg a gyülekezet, a Krisztusban hitbe jutott emberek várják a Szentlélek ajándékát. Persze ez egy ismétlődő, minden esztendőben ismétlődő ünnepi alkalom, és majdnem megszokottá is válhat, de jó nekünk, hogy az ige ilyenkor figyelmeztet bennünket arra, hogy várjuk és kívánjuk a Szentlélek ajándékait. Mert arra szükségünk van ahhoz, hogy azokat a parancsokat, amelyeket Jézus Krisztus az övére bízott áldozó csütörtökön, mármint hogy menjenek el a széles világba, és hirdessék az evangéliumot minden embernek, és kereszteljék meg őket, és tanítsák őket mind arra, amit Jézus Krisztustól ők is megtanultak. Hogy ezt a parancsot be tudjuk tölteni, ahhoz szükségünk van Isten szent lelkének az ajándékára, a karizmára, vagy karizmákra. A karizma nem a karunkhoz kötődő szó, hanem a chariszhoz, a kegyelem szóhoz kötődik. Ezért a chariszma az az ajándék, amivel Isten az ő szent lelkével, az én lelkemet olyan irányba módosítja, hogy képes legyen az ő ajándékaival az ő igének való engedelmessége. Minden haszontalan, figyelmetlen, ezzel a kérdéssel törődni nem akaró keresztény szembe megy az Úristennek az akaratával. Ezért tehát nem elzárkóznunk kell az elől, hogy ő az ő lelkének ajándékát kitöltse ránk, hanem kérnünk kell, hogy ez teljesedjen be. Ebben az imádságban telt egyébként a tanítványok élete is, a mennybe menetel után egészen pünkösdig, ami bekövetkezett a Szentlélek kiáradása. Hogy kik is a tanítványok? A tanítványok megajándékozott emberek, erre tanít, hogy ezt mondja a mai ige szakaszban Pál apostol a tesszalonikai gyülekezetnek, és így Isten lelke ezt mondja nekünk is, megajándékozott emberek vagytok. Vigasztalással és reménységgel ajándékozott meg Isten. Az a kifejezés, amivel ez a Szentírásban benne van, az nem csak azt jelenti, hogy egyszer Isten ezt megtette, hanem azt jelenti, hogy ez folyamatosan történik, egyszer már megtette, és folyamatosan történik, egészen addig, amíg majd minden beteljesedik. Tehát Isten ajándéka, ami megvigasztalt voltunk. Lehet, hogy vannak, akik azt mondják, hogy nekünk vigasztalásra nincsen szükségünk. De ezt csak azok mondják, akik úgy nagy mellénnyel nekivágnak az életnek, és azt gondolják, önbizalmunk is elég, tudásunk is elég, és minden, amivel rendelkezünk elég, meg egyébként is támaszkodunk azokra a szervezetekre, és körülöttünk lévő csoportokra, erőkre, hősökre, akiktől meríthetünk magunk is. Nem Isten megvigasztalására van szükségünk, arra inkább a gyászolóknak van, vagy az elkeseredetteknek, vagy akiknek a sorsa csődbe jutott, zsákutcában van, és tanácstalanságban. Vigasztalásra leginkább azoknak van rászorultságuk, akik valamilyen kétségbe ejtő események között élik az életüket, és a kétségbeesésükben nincsen, csak toporgásuk, és nem tudnak magukkal mit kezdeni, és kilátástalanná válik a jövendő. Mi azért általában az életnek belső biztonsággal neki induló emberei vagyunk. És szeretjük magunkról ezt a bizonyos depressziós, hangulatú, elkeseredő, szomorú állapotot elhesegetni. És még ezzel bátorítjuk is egymást általában, hogy az nem jó, abban ne akarj belekeveredni. Ahhoz, hogy az vigasztalt ember legyen. Az tulajdonképpen az szükséges, hogy egy biztos belső lélek legyen abban a belső emberben, aki stabil. A stabil lélekből aztán stabil építkezés következik. Tudja, hogy mit szeretne és mit kíván, mit akar megvalósítani. Erre mindenkinek szüksége van, aki él a Földön, aki életet nyer. Gyermektől a legidősebbekig, minden korosztálynak különböző minőségben és különböző formákban van szüksége ehhez a belső stabilitáshoz, hogy az ő embersége az helyén legyen. Tamásé Áron az élet értelméről adott egy szép hitvallást, amikor az Ável Amerikában című kötetében azt mondja egy néger Ábelnek, az az élet értelme, hogy az embernek helye legyen valahol a világban, hogy otthon legyen valahol a világban. És Ábel, aki csavarog a nagyvilágban, mert keresi az élet értelmét, rádöbben, hogy nekem haza kell mennem Székelyföldre, majd ott vagyok otthon, ott vannak a kapcsoló pontjaim. Egy biztos pont. A megvigasztaltságnak az a helyzete, hogy van egy biztos pontja. Tudjuk, hogy a világ az végtelen világegyetemnek a része, mármint a mi földi világunk. És azt is tudjuk, hogy ez a végtelen világegyetem rengeteg bizonytalansági tényezőt tartalmaz, és mennél inkább kutatjuk, vagy keressük, vagy találjuk meg benne magunkat, és a világegyetem egy-egy részére ránézünk, derül ki, hogy mennyire bizonytalan minden. Mi ugyan stabilnak látjuk itt a helyzetünket és állapotunkat, de hát a Föld forog, és a Föld pörög a világ naprendszerében, és a világegyetem Tejút rendszerében, galaxisában, és közben nagy sebességgel száguld. Örök időktől örök időkig. Nem tudjuk az elejét és a végét, csak a száguldást, amit nevezhetünk szívszorongató zuhanásnak is. A világ, a mi világunk, a Föld pörögve, forogva zuhan a világegyetemben, valahonnan, valahová. Na hát, ember, te biztos vagy a dolgodban, azt mondanád, hogy nincs-e szükséged vigasztalásra. Ha az a hely, ahol születtél és élsz, ahol otthonod van, és ahol helyed van az Isten teremtettségében, ilyen bizonytalan állapotban van, mint amilyenben a Föld, minden stabil adatai ellenére is, meg ismétlődő adatai ellenére is, ott van egy végtelen bizonytalanság, aki ebbe beletekint, elbizonytalanodik. Ugyan mi végre van az én életem? Azt mondja Einstein a relativitás elméletben, mutass egy biztos pontot a világegyetemben, s én kifordítom a világegyetemet magából. Azért mondhatta ezt, mert nincs ilyen biztos pont. Minden relatív, viszonylagos, mozgó, száguldó a világegyetemben, még akkor is, ha stabilnak tűnik, mint a sarkcsillag. Hát még az én életem. Az Ézsaiási íge azt mondja az Úr szolgájáról, férgecske Jákób, és a Jákóbot szabad hazugnak fordítani benne. Te férgecske, hazug, csaló ember. Kis porszem vagy, aki fölött átzúgnak a vizek, amikor átzúg a történelem fölötte tehetetlenséggel éli át a tűzvészeket, háborúkat, mélységeket, szakadékokat, és kétségbe sem kapaszkodik valamilyen kőbe vagy sziklába, amely szintén reped, mozdul, támad valamiben. Te akarsz biztos lenni, paránypont vagy. Semmi a végtelen időhöz képest, az örökké valósághoz képest a te időd. Végtelenül kicsi a te erőd, végtelenül kevés a tudományod. Ugyan mitől vagy olyan biztos a te lépéseidben? Isten pedig vigasztalást ad azoknak, akik hitre jutottak. Milyen nagy különbség a világban megvigasztaltan élni, vagy vigasztalanul élni. Az egyiknek van bátorsága az élethez és a gyermekekhez, a jövendőhöz, a másiknak pedig nincs bátorsága, hanem csak keresi, és mindig bizonytalan benne, hogy vajon tényleg jó helyen van-e, jó úton jár-e, mi lesz egyáltalán a vége, hogy tud majd elszámolni mindennel. A heidelbergi kátrink első kérdés felelete: segít nekünk. Igen, ha valamit megvallhatok az életben, az elsősorban az, hogy Isten megvigasztalt engem, életemre és halálomra nézve, az életemben is, a halálomban is, és ez biztossá tesz engem nem a magamé, hanem az én megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki engem megváltott, megvásárolt, drága véren, mert olyan fontos vagyok neki, még ha kicsi, vérgecske Jákob vagyok is, hogy eljött értem, hogy megkeressen és megtaláljon, hogy amikor a tékozló fiú hazatér, az atya kitárja a karját, és azt mondja, hogy örvendjünk, mert ez az én fiam elveszett, de megtaláltatok. Meghal, de feltámadok. Az stabilizál bennünket a magunk életére nézve. Azt tesz bennünket megvigasztaltá, hogy nem magányosan vagy kis családosan, bizonytalan sorssal járjuk az útunkat, hanem a világegyetem gazdája, a mi életünk szerető édes atya. Óriási dolog a vigasztalás. Óriási dolog ez a belső stabilitás. Mert ez aztán meghatározza azokat a cselekvési irányokat, amelyekbe belefektetem az energiáimat. Nem fölöslegesen élek, hanem van, aki örködik felettem, és megfontolásaival és meggondolásaival közelít hozzá. Nem csupán azzal, hogy egyszer s mindenkorra kiváltott engem a gonosz hatalmából, hanem úgy is, hogy újra és újra megerősít és megsegít a lépéseimben, hogy tudok igaz dolgokat mondani a barátaimnak, ismerőseimnek, a családomnak, a gyermekeimnek, unokáimnak, testvéreknek, gyülekezetnek. Az egyik legkomolyabb, legnagyobb ajándék a hittel együtt ez a megvigasztalt állapot. Ha még soha nem gondolkoztál rajta, testvérem, akkor adj érte hálát, hogy te is az övé lehetsz, és nem kell ezekben a kérdésekben a bizonytalanságba belevesszned. A másik, amivel Isten megajándékozza az ő benne hívőket, az a reménység. A reménység, amely A keresztény hitnek az egyik, a három közül az egyik legalapvetőbb motívuma. A reménység, amelyik kilátással van egy jövőre, a jövőben beteljesedő dolgokra, mégpedig jó kilátással van, és nem rossz kilátással van. A keresztény ember szíve nem csupán megvigasztal, hanem bizakodó abban, hogy amit Isten rám bízott, amihez ő ígéretet fűzött, az be is teljesíti, és eljutat engem oda. Amikor a heidelbergi K.T. 21. kérdés felelete azt kérdezi, hogy mi a keresztény hit, akkor erre a válaszában azt is mondja, egyrészt, hogy Istent ismerhetem a Szentírásból, másrészt, hogy bizalom van a szívemben, hogy nem csak másoknak, nekem is bűnbocsánatot adott, és üdvösségre igazgat. Hogy az emberek egy része reménység nélküli, mert a bizonytalanságok annyira összesítődnek, koncentrálódnak egy pillanatban a szívében, hogy akár az élete eldobására is gondol. Erre a mi magyar nemzetünk ki tudja miért sajátosan erős statisztikával válaszol. Európában az európai átlag kétszerese, de volt, amikor négyszerese volt a magyarországi öngyilkosságoknak a száma. A legutóbbi ilyen magas pontja ennek az 1983-as esztendő volt, amikor több mint 5000 öngyilkos volt Magyarországon. De még 2012-ben is 2500 volt ezeknek a száma. 100 000 magyarországi, magyar ember közül évente 24-25 öngyilkos lesz. A teljes lakosságból 2400-2500 ember. Miért ilyen vigasztalanok az emberek? Miért ilyen reménytelenek az emberek? Kilátástalan az előttük lévő befutni való pálya? És még azt is elmondja a statisztika, hogy ennek a 2500 embernek körülbelül 60%-a férfi. És ugye ennek a 2500 embernek, aki 2012-ben ilyen reménytelenül vigasztalanná lett, hogy elvesse az életét, ezeknek a nagyobb része nem csupán, hogy férfi, hanem a 40 és 50 év esztendő között van. Tehát se nem a legidősebb, se nem a serdülő vagy ifjúkori kiábrándultság világából való, hanem a 45-50 éves korosztályból a legtöbben. Amikor talán eljutnak odáig, hogy elkezdjenek gondolkozni is a saját sorsukon és életükön, amikor túl vannak a házasságuk néhány komoly törésén, problémáján, esetleg vigasztalan helyzetén, amikor kiesővé válnak a társadalom helyzetében, marginálissá és ellenséggé, és könyör adományokhoz kell fordulniuk ahhoz, hogy fönntarthassák hajléktalan sorsukat, életüket. Ó, milyen vigasztalan állapot! És milyen reménytelen állapot. A reménytelenség az tulajdonképpen egy olyan beszűkült helyzet, amikor az ember nem tud bízni abban, hogy érdemes várnom még a dolgok jóra fordulására. A Szentírásban van egy olyan történet, amely arról beszél, hogy Józsefet, az ő testvérei egymással összebeszélve elkívánják rabszolgának adni, és ezért bevedik egy mély gödörbe, verembe, és József ott álmodozik róla, hogy hát milyen szerencsétlen az ő sorsa, hogy testvérei, 10 testvére, így döntött ő felőle. Pedig Isten milyen ígéreteket adott ő neki, hogy majd mind a 10 testvére, meg édesanyja, édesapja is előtte fognak meghajolni. Emlékezett erre az állára. És még tanultuk a hittanult gyerekekkel ezt a történetet, még gyömbölyi lelkészi koromban, akkor mondták a gyerekek, hogy hát ez egy kétségbejtő állapot. Én meg mondtam nekik, hogy inkább biztassuk meg ezt a Józsefet. Mert mi már tudjuk az eredményt, a végeredményt, ami bekövetkezett jóval később. Hogy ő lett a fáraó után a második ember. De erre több mint 20 évet kellett várnia. Most meg még ott van a gödörben, ahova bevetették, és talán még az életét is elveszik. Apja sem mentheti meg, mert hazudtak róla, hogy az oroszlánok tépték szét. Reménytelen állapot. Bízzál. Bízzál, József. Az az Isten, aki ígéretet adott neked, az ígéreteit betöltötte mindig. És be fogja ezután is. Ott vannak a tanítványok, elment tőlük a Názáreté. Mert a Mester közelében biztosan érezték magukat. Még azt is, hogy Isten szeret minket, megbocsátott nekünk, újra struktúrálta az életünk programját, egy egészen új irányt vehettünk föl, és a Názáreti Jézus mellett olyan jó volt nekünk, még akkor is, hogyha időnként éhesek voltunk, és nem tudtuk mivel a gyomrunkat megtölteni, csak gabonát morzsoltunk a kalászból. Még akkor is ott biztos helyen voltunk. Most pedig megáldott, parancsal ellátott, ígéretet is adott, de itt vagyunk egyedül. A zsidó közösség vezetői pedig üldöznek bennünket. Ott lihegnek a nyomunkban mindenütt, és áskálódnak, és sugdolóznak, és lesnek, hogy hol jelenthetnének föl, és hol törhetnének ránk. Mi lesz velünk Jézus nélkül? És nem kívánom felsorolni az összes bizonytalanságot, ami a mai keresztény gyülekezet szívében megfogalmazódik, mai problémák között. Hol van Isten? Miért hagyja azt a gonoszt úgy dolgozni és munkálkodni, hogy már nem érünk rá megvárni, amíg beteljesedik valamilyen ígéret? Várjátok be az Atyának ígéretét, aki úgymond elküldi az ő szent lelkét, írjátok. Joel próféta szavai visszhangoznak a Krisztus előtti 5.-6. századból. Majd kitöltöm az én lelkemet a ti fiaitokra, és profétálni fognak. Kitöltöm az én lelkemet a leányaitokra és a véneitekre, és ők látomásokat látnak, álmokat álmodnak. Mert Isten lelkének a munkája, ígérete olyan gazdag, hogy aki belegondos, meri magának megengedni, hogy ez a szívébe beférkőzzön, az nem csak megvigasztalt lesz, hanem tele lesz új reménységgel, új várakozással. És ha minden összeesküdik is ez ellen, azt mondják, a tüzes kemencébe vetett ifjak közül az egyik, mondja Nabukodonozornak, a mi Istenünknek van hatalma hogy megszabadítson minket a tüzes kemencéből. De ha nem benne is, ő az Isten, akkor is benne bízunk, akkor is őt hívjuk segítségül. Ez a reménységnek a gazdagsága. És megoltalmaztatnak. Azt mondja Pál apostol a tesszalonikaiaknak, Isten megajándékozta az övéit vigasztalással és reménységgel. Ha nem vagy megvigasztalt ember, ha nem vagy reménykedő ember, akkor ez a hitednek a gyengesége. A hitnek a gyengeségeiből pedig egyedül úgy lehet meggyógyulni, ha az ember hitet kér attól, aki azt tudja adni. Mert a hit nem az enyém, azt is ajándékba kaptam. Amikor ott belül a szívemben egyszer csak megjelen egy reménysugár arra nézve, hogy én nem véletlenül vagyok az, aki vagyok, és hogy Isten kezében van minden, és oda kell nekem is magam bizalommal helyeznem. És bíznom kell abban, hogy minden íge, amit ő mondott, amit valaha is hallottam, ami le van írva a Szentírásban, igaz, és be fog teljesedni. Ne bizonytalanítson el semmi sem, nehogy kétségbe essek. És ebbe a nagyon bizonytalan emberi világba én is egy bizonytalansági tényezőként, valami hazug bizakodásba akarjak, vagy pedig valamilyen szándékos csalással akarjak biztonságot mutatni. Bízzam rá magam arra, akinek a kezében van minden, kezdettől fogva, és aki szeretetével és jóságával, kegyelmével gondot visel rám is. És ne féltsem magamat, ha itt a földön használ, akkor azért adok hálát, ha majd a jövőre nézve használ, azért adok hálát, mert oda legalább annyira jó azoknak, akik ott vannak, mint amennyire jó lenne nekik itt közöttünk. Ezért a reménykedő szívem azon az úton is átigazgat. Amen. Az ige hirdetésre válaszul, dicsérjük Istent, énekeljük a 367. dicséret 4. versét. A 367. dicséret 4. verse így kezdődik. Ó, kérünk, Jézus jó Urunk! Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy az Úr Jézus Krisztus által vigasztalást hoztál, és akinek a szívében az helyet talált és oda beköltözött, az biztos helyen tudhatja az életét, a sorsát, a múlttal és a jövendővel együtt. Köszönjük neked azt a biztonságot, amit az ő által való megváltatás hozott nekünk. Bátorítsd meg a mi szívünket ebben, és gazdagítsd meg, hogy növekedjen a túláradó szeretetben is, hogy szerethessünk olyanokat, akik nem arra valók, s mégis tőled kapjunk erre is elegendő segítséget, hogy szilárd legyen a hitünk, hitvallásunk, és ne inogjon bizonytalanul, mert a te szavaidra épít, hogy legyen fedhetetlen, ségben, szentségben előrelépő, megtisztuló, a te véred által újra szabadságot nyerő a szívünk bűnbocsánatban. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy megvigasztalod azokat, akik előtted tárják ki a szívüket, és egész más lesz a kilátásunk. És még reménykedővé is válunk. A földi napokra nézve, és az azután következő jövendőre nézve, akár úgy, hogy mi történik majd a földön nélkülünk, akár úgy, hogy mi lesz velünk majd odát a te trónusodnál, azoknak a seregében, akik megmosták ruháikat a bárány vérében. Hálát adunk neked, Urunk, a vigasztalásért és a reményért, ami a szívünkben lehet. Adj bizalmat a szívünkben, hogy minden ígéreted beteljesedik, és aki tőled kér, az kap. És ha szentelket kértek, akkor Isten szeret benneteket annyira, hogy meg is ajándékozzon Szentlélekkel. Jöv el, Szentlélek, Úristen, töltsd ki a te ajándékaidat a gyülekezetre, a gyülekezet ifjaira és leányaira és véneire, és mindazokra, akik te eléved állnak, az asszonyokra, a szolgálattévőkre, a családokra, olyan szükségünk van lelked boldogító ajándékára. Kérünk téged, hogy tölts ki lelkedből, hogy bizonyságot tehessünk rólad, a te szabadításodról, és a benned való stabilitásról, örömről azoknak, akik kétségbe esetten keresik a kapaszkodókat. Áld meg szolgálatunkat, kérünk, és áld meg ünnepi szívvel pünkösd ünnepünket. Amen. Együtt mondjuk az Úristentől tanult, Jézus Krisztustól tanult imádságot, fennállva. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus által adott reménység, és az a vigasztalás, amelytől biztossá lesz a szívünk, járjon velünk a mi útainkban. Amen. Most kérem, a gyülekezetet foglaljon helyet, és hallgassa meg az a kérdetéseket.
Urat és teljes feleségét megköszönöm, hogy
Köszönjük szépen Godok úrnak a hirdetés szavait. Megerősítem én is az adakozásra való felhívást. Adakozzatok hálás szívvel, Isten ajándékaiért az ember beleteszi a perselybe az adományát, és rábízza az Úristenre, hogy azt felhasználja. Isten tiszteletünk befejezéseképpen dicsérjük Istent a 227. énekünk utolsó három versével. A 227. dicséretnek énekeljük az utolsó három versét, a 6., 7. és 8. verseket. Nincsen nékünk itt a földön maradandó városunk.
Nincs
A nemzeti imádságot, a himnuszt énekeljük, testvérek. Végezetre Istennek népe, az Istennek a békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban az ő igéjének üzeneteiben. Amen. Áldás békességet kívánok!